Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma.
Eredményesen a kolostor területének lehatárolásával zárult az idei szezon az Alavári Várszigeten. Ritók Ágnes régész, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének munkatársa és Szőke Béla Miklós régész, tudományos tanácsadó kalauzolt.
Zalavár Várszigeten vagyunk, jelenleg a Vársziget déli nyúlványán, ahol egykor az 1019-ben felszentelt Szent Adorján templom állt, aminek előzménye egy 9. századi templom, akkoriban Szűz Mária tiszteletére felszentelt templom.
Alig néhány héttel ezelőtt álltunk itt ezen a helyszínen, ahhoz képest, hogy milyen rövid idő telt el, nagyon sokat haladtak. Mekkora területet nyitottak most meg?
Hát legalább egy 30 négyzetméteres terület az, ami most újonnan nyitva van. Ki van jelölve egy ennél sokkal nagyobb terület, ugyanis közben a már teljesen feltárt területeket géppel visszatemettük. Ez jelenti ennek a bizonyos 2019-ben felszentelt templomnak a helyét, és a korábbi meddőhányok helye van most kutatásra kijelölve, ami azért izgalmas, mert hogyha van valahol korai szerzetesi lakóhely vagy szerzetesi épületeknek a maradványa, akkor az ezen a területen várható vagy remélhető.
Éppen kérdezni is akartam, hogy ezekben az újonnan megnyitott lenne az első kolostor az apátságnak?
Hát azt mennyiben lehet kolostornak nevezni, ezt én igazából most nem tudom. Az biztos, hogy ezen a területen már most két heti feltárás nyomán az látszik, hogy itt 11. századi, 10-11. Századi település jelenségek, és egy olyan fal húzódik, aminek nincs kapcsolata a későbbi 13. századi kolostor négyszöghöz, annál nyilvánvalóan a környezete, alapkörnyezetének a leletei és az ő leletei alapján is jóval korábbi, alatta viszont 9. századi település objektumok nyomai jelentkeztek.
Ez még az a település, amit itt Brébina Megkocel alapított?
Igen, igen.
Valahol kell lennie itt a Mária templom körül egy nemesi udvarháznak is. Elképzelhető, hogy ez a nemesi udvarház ott állt, ahol későbbiekben a kolostor?
Hát nagy rész valóság ott, ugye nincs is nagyon sok választási lehetőségünk, mert ugyanazt a területet használta mind a két hatalmi központ. Itt, ami a 9. századra kezdhető biztonságosan, azok nagyméretű, tehát úgy kell elképzelni ezt a nagyméretet, hogy valóban egy nagyjából 80-100 cm átmérő nagy gödrökbe raktak be 30-40 cm-es átmérőjű faoszlopokat, és ezek tartották azokat a több emeletes épületeket, amik remélhetőleg valamilyen kapcsolatban voltak már a Pripina udvarházzal. Ezen túl hát kőből épített kemencék is egy része, azt valószínűleg ugyanebben az időszakban kelteszhető, ilyenek is kerültek már elő. Úgyhogy azért minden reményünk megvan arra, hogy ha föltártuk megfelelő óvatossággal és alapossággal az Árpád-kori emlékeket, akkor ez után mélyebbre mehetünk, és akkor azokat a szinteket érjük majd el, amelyek már egyértelműen a 9. század udvarházhoz tartoztak.
Gondolom, hogy ezek a több emeletes 9. századi épületek, ezek könnyű szerkezetesek voltak, tehát ezeknek falmaradványa nem maradt meg.
Hát részben, ezek valószínűleg igen, de ilyenek álltak egyébként a Hadrianus Mártír zarándok templom mellett is, amiben a salzburgi érsekségnek a helyi képviselői, illetve alkalmanként valószínűleg maga a salzburgi érsek is megszállt, és ezek igen jelentős méretűek, 15-20 méter hosszú, 8-10 méter széles épületek voltak, úgyhogy reményeink szerint, vagy elképzelésünk szerint itt is ugyanez a helyzet. Ugye építőanyagként kézenfekvő volt a fa, mert amúgy is egy kőszegény vidék, ugyanakkor erdő, hatalmas erdőségek vették körül, úgyhogy ez az építőanyag az magától adódott.
Ugye, hogyha az ember kimondja azt az út, hogy kolostor, akkor általában egy késő középkori vagy érett középkori kolostorra gondol, amikor van kolostor négyszög. Hogyan néztek ki a 11. században Magyarországon a kolostorok, tudjuk egyáltalán?
Nagyon kevés adat van erre. Biztos, hogy a kolostor négyszög az nem jellemző a korai kolostorépítészetre az Árpád-kori Magyarországon, bár ugye van a úgynevezett Szent Galeni alaprajz, ami alapján el lehetne képzelni, hogy ezt rögtön mintaként vették, különösen az újonnan megtérített területeken, de Magyarországon a amennyire tudjuk, erről nem volt szó. Ugye a Pannonhalma, ami viszonylag jól kutatott, ott is csak bizonyos faépületek részletei kerültek elő az eddigi kutatások során, amik részben a későbbi kolostor négyszög alatt mutatkoztak, de ezeknek a szisztematikus, vagyis rendszeres kutatása soha nem történt meg, csak vannak erre zászlatási dokumentációban, illetve a között publikációkban utalások, hogy ott ezek előzték meg, ezek a faépületek előzték meg a későbbi kolostor négyszöget, vagy akár gondoljunk ugye a utóbb többször emlegetett Feldebrőre, ahol a templomtól délkeletre volt egy osztatlan téglalap alaprajzú épület, amiről az ásató feltételezte, hogy az az első szerzeteseknek a szállása volt. Tehát nagyon egyszerű építményekre kell gondolni, és a kolostor négyszögek kiépítése, hát az legkorábban a 12. század, ugye szomszédba talán Somogyvárat érdemes ilyen vonatkozásba említeni, de hát itt Zalaváron úgy néz ki, hogy ez a leginkább a 13. század első évtizedeibe következett be, amikor amúgy is egy nagyon jelentős kőfaragványanyag keletkezett nyilvánvalóan ehhez az építkezéshez kapcsolódva. Ami most itt izgalmas volt, éppen idén, hogy sikerült ezt a kolostor négyszöget legalább bezárni, tehát most már ismerjük azt a nyomvonalat, ahol a kolostor négyszögnek a nyugati fala húzódott. Erről viszont azt tudjuk, hogy 1553. novemberében kidőlt ennek a falnak a jelentős szakasza. A falat majd alapokat nyilván, vagy ilyen cülöpös alapokat, ami itt egyébként mindenütt jellemző, nyilván fogunk találni, de egyenlőre annak a palánknak az oszlopait találtuk csak meg, amit ennek a fal mögött, annak a megerősítésére építettek lóhalálába, mert hogy ez a kaputorony melletti falszakasz volt.
Éppen kérdezni is akartam, az imént végig sétáltam a területen, és rengeteg cölöpjukat találtam, akkor ezek szerint ezek elsősorban falmaradványokhoz tartoztak?
Igen, a legnagyobb mennyiség, hogyha cölöpjukak számát nézem, akkor az alapozások, alapárkok alján jelentkező lyukak, ugye ezek eredetileg fa cölöpök voltak, amivel az alapárkok ki voltak verve, ami nagyon izgalmas, és ez szintén idei megfigyelés, hogy az alapárkokban, ezeken a cölöpökkel kivert alapárkokban nem habarcsos alapzat állt, vagy nem habarcsos alapzatot fektettek ezekre a cölöpökre, hanem szárazon rakott kövek voltak ezekbe, és a kövek egy részét ferdén rakták, tehát idegen szó, hogy opus picatumnak mondjuk. Ez növelte ennek a falnak a szilárdságát, mert egyébként az alapozásnak a mélysége viszonylag csekély volt ahhoz képest, hogy hol kezdődött a felmenő fal. Viszont sikerült idén azt is megfigyelni, hogy a felmenő fal, ami keskenyebb volt, mint az alapozásnak a szélessége, ennek a felmenő falnak a falazás ahhoz már habarcsot is használtak, és ez az egykori járószintre itt-ott, ahol ez megmaradt, itt-ott-amott még ki is folyt, tehát így is jól keltezett bizonyos rétegeket.
Ugye ebben az évben meglehetősen sokat haladtak itt a kolostor kutatásánál, jövőre folytatják?
Hát bízunk benne a Magyar Kutatási Hálózatnak a támogatásából, illetve a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének a támogatásával együtt. Úgy néz ki, hogy jövőre még egy jelentős részt fel tudunk ebből az épület együttesből tárni. Ez elsősorban azért a gépi földmunka feltétele is lesz, hogyha megfelelő gépet kapunk itt erre az elég nehéz terepre, akkor az nagyba fogja segíteni a munkát. De én bízom benne, hogy azt az épületegyüttest, amit nem csak a 13. századit, hanem a 11. századit, 10. századot is értve ez alatt, ezt tisztázni tudjuk a jövő évi ásatási szezon végére.
És mikor kerülhet szóba a bemutatása?
Hát ez folyamatosan kellene tervezni, és már most tárgyalások folynak tervezőkkel, meg a terület tulajdonosával, a helyi önkormányzattal, hogy mégis hogy képzelik ezt el. Nyilván első fázisban csak a tereprendezésről lehet szó, és a templom helyének a megjelöléséről. Ez annál is inkább fontos, mert 2024-ben egy újabb ezredik évforduló következik az zalavári monostor történetében, hogy az első ezredik év az 1019-ben az első adománylevél, a második ezredév pedig, vagy a második ilyen ezredéves évforduló, ez az 1024-es második adománylevélnek az ezredik évfordulója, és hát a község és a szomszédos községek, elsősorban a jogutód Zalapáti nagyon szeretné, hogyha ezt a második ezredfordulót méltóképpen lehetne itt megünnepelni.
Ugye már csak azért is, mert hogyha erről is lemaradnak, elfogytak az ezresek.
Hát igen, akkor még kell pár száz évet várni, persze lehet rövidebb időszakokat is kijelölni ünnepi megemlékezések céljára, de mi szeretnénk megérni legalább ezek közül egyet. Hát nekünk is ez itt, akik itt társunk a területen, dr. Szőke Béla Miklóssal együtt, ez a 30. szezonunk, úgyhogy ilyen szempontból jubileum, és hát a 31 az meg egy olyan szép szám. Akkor szívesen majd itt meglátogatjuk a fiatalabb kollégákat, akik tőlünk át fogják ezt venni, és most már biztosan át fogják venni ennek a területnek a további kutatását, és azt gondolom, hogy a helyreállítás mellett ez egy nagyon fontos dolog, hogy legyen utód, és most úgy néz ki, hogy lesz is utód. Itt még több régész nemzedék számára van, és lesz munka.
Az Alavári Várszigeten folytatott feltáráson Ritók Ágnes régész, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének munkatársa és Szőke Béla Miklós régész tudományos tanácsadó kalauzolt. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás és Kalocsai Mihály nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de megmarad. A megőrzését a Budapesti Történeti Múzeum támogatja. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor.